A Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
A hírek után.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Régi mesék, soká hallgatnám még, de már későre jár, sötét.
I let you go.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Floros, vagy Floros Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Floros vagy Floros Zoe?
Hát, hogy mondjam, Floros Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Floros Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Floros Zoe. Igen.
És akkor neked a Zoe a keresztneve.
A Zoe a keresztneve, igen.
Mert hogy görög is magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
Édesapám, így van.
Aki egyébként ráadásul keramikus művész.
Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Floros Piros, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
Igen.
Ő is egyébként a művészet világában
mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit is, és a színek, és a faktúrák, formák topzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek, meg fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, meg ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok. És néha nagyon finoman, kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy vele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoe?
Hát nagyon-nagyon-nagyon restelem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
És Görögország melyik részéről származott édesapja?
Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
voltatok ott, amikor kicsi voltál?
Én még soha nem jártam a faluban. Oh. Ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu. Uh-huh. És abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
De ezek úgy, szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Mm. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána három másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
Szenvedélyesek.
Igen.
Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
Ez megvan benned, ez a szenvedély?
Megvan bennem, azt hiszem, igen. Bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha az vagy egyáltalán.
Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy bele bájkálnak az ő mélyebb rétegeibe, szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Ha megfogom a gitárt, a világ legszebb dalát, vagyok hajlandó csak megírni. Ha keresem az igazit, mennem kell tovább, akárhogy is hasonlít. Csillog pár millió, barna szem, egyik se pont olyan, mint a tié. Szaladgál éppen, elég dinka, még egy sem pont olyan hülye, mint én. Sose hittem a véletlenben, elmegy tőle az élet kedvem, csak te lehettél mellettem, csak én lehettem mellettem.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Go, go. Lefele gyalozunk, ez itt papa vezet, ezek budai hegyek. Ide ura, itt hallgatunk, mi a burai helyek. Ezek ugyanolyanok, anyakubali hegek. Ezek udvari bolondok, sok van a vigyerek. A ház halad iderek, csak egy kilences busz kellett, hogy haza vigyelek. Apám nem unatkozott, sokat hívott, rogozott. És ha maga mit evetett, lassan kivantagozott. Felizzik a galagonyan, lassan felég a bozó. Nem bírom ezt a filmet, én csak feliratozom. Yeah! Között állok és elárulok világ. Irigyik a semmit meg a papír koronát. Valóli a nevem rátok küldöm bagirát. Amere én járok, arra bámul a világ. Magok között állok és elárulok világ. Irigyik a semmit meg a papír koronát. Valóli a nevem rátok küldöm bagirát. Elé innen át, nem érek innen át. Ez a munkám, baby, a tudati parág. A Petőfi meg az ön tudati parág. Behúnyom a szememet, gabon a viperát. Figyelek a részletekre, sokan mondták, tesz szüleid válnak. És az apát Hondát vesz, mindent porrá tör, aztán porrá tesz. És a vége egyszer majd a szalag korlát lesz. Belehalok, milyen szabad ország ez. Anyám lakírok és semest és az Orbán lesz. Ja, amerre én járok, arra bámul a világ. Kapok között állok és elárulok világ. Irigylik a semmit meg a papír koronát. Maugli a nevem rátok küldöm bagirát. Amerre én járok, arra bámul a világ. Kapok között állok és elárulok világ. Irigylik a semmit meg a papír koronát. Maugli a nevem rátok küldöm bagirát.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé igen, vezetett az utad, aztán igen, utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és
igen,
aztán fogtad.
Akadémia.
Igen, és
igen,
aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
American Musical and Dramatic Academy.
Thank you very much.
Nagyon tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáni tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
26 éves.
Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
Arra gondoltam, hogyha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyen. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De ahhoz, hogy a nagy körforgásba bekelő, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból,
igen,
az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médiát is játszottál, a minden igaz, igen, meg olyan embereket láttál testközelből, színpadon, igen, akiket mi a tévében nézünk.
Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként, a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway show-ra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
Hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon foghias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomáson van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok
kell,
a szavak, persze. És igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, mint csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
Nem,
vagy...
Manhattanben lakom.
Hát az megfizethetetlen!
Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
Igen, 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 ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogy ha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Tartom a múltom, de a jövőbe vágyom. Nehéz a mostban, nehéz, hogy így van.
Az álmok őrizzék, lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem.
Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét, mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét, és ha körbe élek, majd kivágok magam. Darabot, azt belép fűzöm, az
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt.
Köszönöm nálunk szépen.
Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már számtalan tizedik alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco, és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, hogy mondjam, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más, maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi, a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál, az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye, nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes-i nemzetközi filmfesztivál, akkor, mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market tel paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Herb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a rendezvúnak a harmadik Résztvevője lett, igen.
Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
Csak azért mentél Miami-be, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet. Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
Nem? Ilyen rövid filmet forgattunk. Aha. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából, egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nem hagytad aludni a lelkemet, a világot megunni nem lehet, nem lehet. Néztük, ahogy a hold ragyog, elkiabáltam, hogy jól vagyok, jól nem vagyok. Képzeletemen miért nincs a teszt, ez lesz mi végül, tönkre tesz. Sötétben nem lelek, nem lelek. Nevetésedben élet hordalék, megérzed, amit igazán mondanék, nem mondanék. Sosem volt hozzád mindsetem, lassul a tánc, mégis élvezem.
Figyelsz, mit a vállaidon cipelsz?
Túl fog élni.
Könny, búcsúzás, meg annyi ócska, meg alkuvás.
Túl fog élni.
Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a sose szégyen, van út, hogy visszatalál. Dobd le már hátadról a terhet, élni így jó. Engedd szárnyalni a lelked, mert ez így jó.
nézd le már, nézd a gazban is nő virág, fényre nyíló, fényre nyíló. A csónak áll, az is csak hullámokra vár, új útra hívó, útra hívó. Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál. Vedd észre a fagyban a harmatot, sárban a lábnyomot, ében a csillagot. Ha ott vagy már a mélyben, az sose szégyen, van út, hogy visszatalál.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája. A másik pedig, az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cellfon, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit
ja,
le is van.
Ja, tönkre lenne az sérül, ugyan, azért
hát nem,
van bekötve.
Nem pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit lát a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
Az Broadway, Bars and Fortune.
Igen. Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
Igen. Hát ugye a One Night Only, az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés. Hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
Misi Torontóban él jelenleg.
Te is itt-ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten
menhettem. Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. És játszunk, tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük, tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
Reményeink szerint október-november
környékén. Még ebben az évben ráadásul. Még hát az pikpak meg lesz akkor. Új és New York, ősszel New Yorkban.
Na most ezt szeretnénk egy ilyen No Excuse Cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, No Excuse Cinema lesz.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor és zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Sertől.
Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál?
Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
Persze.
Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz New Yorkba?
Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amiben belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncerttel járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
Színház van most az életedben, Zoli?
Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Movement-tel.
Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutattok, ilyen nincs az életedben.
Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek sokra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoli keres és szeret enni?
Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarlak letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arra arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
Zoe, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Csodás volt itt veled.
Fekete a szívem, mint a dalmésze. Elveszek tőled mindent, megutál a oszkurida.
Ay, que loca, 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 loca.
Nem érdekel, nem tetszik az út. Félre lakom azt, aki csak lehúz. Always a fire, bitch, I never lose. Gonna see my face all over the news.
Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem minden este. Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem minden este. Jég hideg a vérem, si es la verdad. Fekete a szívem, mind a dal nézze. Elveszek tőled mindent, megutál a oszkuridad.
Ay, que loca, 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 loca.
Ay, que me gusta la noche, lo sé. Soy peligrosa, muy mala, I'm bad. No smile on my face, though I'm not really sad. You bitches, you judge me, I don't really care.
Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem minden este. Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem minden este.
Érdekel, nem tetszik az út. Félre lakom azt, aki csak lehúz. Always a fire, bitch, I never lose. Gonna see my face all over the news.
Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem minden este.
Érdekel, nem tetszik az út. Félre lakom azt, aki csak lehúz. Always a fire, bitch, I never lose. Gonna see my face all over the news.
Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem. Feketébe öltözik a szívem minden este. Soy un poco loca, pero fuerte. Feketébe öltözik a szívem minden este.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovic Zoltán felejthetetlen alakításai a film vásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van iparengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Holnap tetőzik a kánikula. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Biztonságban van az ország ivóvízkészlete.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 44-es főúton Kondoros közelében, az M44-es felett átívelő hídon, a 102-es kilométernél félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva engedik a járműveket. Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt térségében, a 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Vadat gázolt egy autó a 81-es főúton Bakony-Sárkány közelében. A 35-ös kilométernél a helyszínelés és a takarítás miatt félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna vízszintje lassan emelkedik a városnál. Késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a hőség miatt rövid időre lekapcsolt 100 halombattán a Dunamenti erőmű szivattyúja, de hamarosan újraindul a termelés. Néhány település kivételével stabil az ivóvízellátás, ahol akadozik, ott a honvédség segítségével látják el a lakosságot. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt szintén a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, energiatároló kapacitások bővítéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Hétfőtől három napig nem járnak majd a 12-es és 14-es villamosok a fővárosban. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt a teljes vonalon pótlóbuszokkal lehet majd utazni. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak a 4. és a 13. kerületben, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. Az M1-en is láthatóak lesznek az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői. A fellépések korlátozott ideig a Mediaclicken is visszanézhetők lesznek.
Petőfi Rádió. Időjárás.
A gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz holnap. Elszórtan már előfordulhat zápor, zivatar. Délután a Dunán túlon megélénkül a szél. Tetőzik a kánikula, a hajnali 17-23 fok után napközben akár 42 fok is lehet. Péntektől délután nyugat felől hidegfront érkezik, néhány fokkal enyhül a hőség. A Balaton most 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal. Erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a borok világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a déli part egyik meghatározó borásza, ifjabb Androsics Ferenc. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy itt vagyok újra.
És akkor csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy itt a tavasz közeledik, a nyár megérkezik nem sokára, vagy talán már meg is érkezett a fröccs szezon, úgyhogy újra, így a sok-sok hűvös, hideg hónap után és a Cabernet Sauvignon után most akkor a könnyedebb borok, fogalmazzunk úgy, hogy fókuszba kerülnek.
Igen, ilyenkor azért mindenki porrába ezek a stílusú borok kerülnek, és nyáron a Balaton környékén nagyon-nagyon szívesen fogyasztják a vendégek ezt a stílust, úgyhogy ennek az megélénkülésére számolunk, és hát készültünk is föl, és nagyon szép ilyen jellegű borokat készítettünk.
Beszélünk nem sokára mindenféle díjakról, amiket a közelmúltban megszereztetek ott a déli parton, hogy mi az a kis jel, amit rá lehet majd ragasztani, vagy ráragasztanak a különböző üvegekre, és egészen Berlini kellett menni érte. Na de, volt egy ilyen fölvetésem, hogy megérkezett a tavasz, jön a nyár, és akkor a testesebb, nehezebb vörösökről most ráfordulnak az emberek, ugye a könnyedebb rozékra, meg a fehér borokra. Tényleg van egy ilyen trend, hogy akkor, amikor hűvösebb van, tél van, akkor a nehezebb vörös borok, és aztán utána pedig jönnek majd nyáron a könnyedebb borok.
Igen, ez a nagy átlagban azért az a jellemző, hogy a nyár a könnyedebb boroké, a tavasz, ősz az inkább lehet a fehér boroké, de a kicsit testesebb fehér boroké, illetve a vörös boroké, és van egy olyan kis sárva időszak, amit azért hosszú évek tapasztalata alapján a borászok megállapítottak, hogy január-február ott azért kevésbé borozgatnak az emberek, de mivel is kisüt a nap, akkor már abszolút mindenki ebbe az irányba nyúl, és hát nagyon szeretik ebbe az időszakban már ezeket a fröccsnek való borokat, könnyebb borokat, úgyhogy ez biztos, hogy így van.
Hogyha kicsit felülről nézünk az elmúlt 3-4 évtizedre, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy trendé vált egyébként a kulturált borfogyasztás, hogy odafigyelnek az emberek arra, mint amiről az imént beszéltünk, hogy évszaknak megfelelő, nem tudom, keverékben fogyasszuk, ne ígyunk túl sokat belőle, a megfelelő ételborpárosítást használjuk, szóval hogy ez ilyen divat lett.
Igen, és azt látom, hogy egyre jobban, ha egy évtizedekben beszélünk, egyre jobban inkább az, hogy kóstolni szeretnek az emberek. Tehát régebben még azért volt borfogyasztás, nagyobb mértékben is. Ezt most a régebben értem azt, hogy 30 évvel ezelőtt mondjuk egy gyárkapunk kilépve a szembe lévő kocsmába, ki voltak töltve a kis fröccsök, és gyakorlatilag csak a pénzt kellett behajítani a pult mögé, mert már előre ki volt töltve. Na, ilyen már nincs. Tehát ez már nem működik. Egyrészt a társadalom is teljesen másmilyen irányba indult, de nagyon kísérletezőek lettek az emberek. Azt látom, hogy ha borkostolóra jönnek kisebb csapatok, akik borkedvelők, azok éppen előtte egy másik pincénél voltak, vagy egy másik borvidéket jártak, és járnak egyik pincéről a másikra, és kipróbálják, hogy milyen borokat készítenek ott a borászok. Ami egyébként nagy élmény, meg én is használom ugyanezt, és tényleg sok irányba, külföldre is járunk több ilyen borkóstoló túrára, és ott nagyon szeretjük megkóstolni a borokat. De ugye ez azt is jelenti, hogy egy adott pincétől adott esetben kisebb az a egy főre jutó fogyasztás, aha, tehát hogy ők megvesz egy pár üveggel, és akkor utána gyakorlatilag egy másik pincénél veszi, és kóstolnak. Tehát hogy ez jobban trendivé vált szerintem.
Ami néha egyébként sokkal becsapós, mint hogyha az ember egy üveg borból inna, nem tudom, három pohárkával, háromszor egy decit, mert hogyha mindenből is iszol egy-két kortyot, akkor lehet, hogy sokkal, mondjuk, hogy többet ártasz magadnak alkoholszint szempontjából, mint hogyha ugyanazt innád, nem?
Én azt látom azért a borkóstolókon, ha el is jutunk egy 6-8-as kóstolósorig, nem nagyon rúgnak be az embereket töltet, hogy azért ez a, mi nagyon picivel a dolgot is töltünk, tényleg az, hogy meg tudják tapasztalni, és akkor meg diskuráljuk tulajdonképpen annak a bornak a tulajdonságait, és akkor ezt próbálom kielemezni közösen a borkóstolókkal, és ezt nagyon szerették és élvezik is a borkóstolók általában.
Hogyha valaki elmegy borkóstolni, akkor nyilván úgy kóstolja a bort, mint műkedvelő, oda megy például hozzátok a birtokra, akkor kitöltötök neki egy, nem tudom, kortnyit, azt ő megiszta, és aztán le is nyeli. Hogyha szakmai borkóstolás van, akkor viszont az van, hogy akkor beletartod a napba, egy kicsit utána szagolgatod, beleízlelsz, aztán utána átjáratod a szádban, és kiköpöd. Nyilván nem ilyen borkóstolókat tartatok.
Hát általában nem, tehát ugye az első, az ami a borkedvelők, azok meg is szokták inni, de még ebben a kóstolási mennyiséggel is gyakorlatilag azért egy-egy ilyen borkóstolót simán végig tudnak vinni úgy, hogy nem berúgva távoznak a borkóstolóban.
Mennyire keresik az emberek a minőséget, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy mennyire előrelátóak, tudják azt, hogyha elmennek valahová, akkor ott körülbelül mit fognak kapni, és direkt azért mennek oda, mert pont azt szeretnék meginni, vagy csupán úgy vannak vele, hogy akkor menjünk el valahová borkóstolni, aztán majd meglátjuk, hogy
abszolút kultúráltak már a borfogyasztók, és tájékozottak, és előre felkészülve jönnek, és tájékozódnak például, amit az elején is említettél, a borversenyek eredményeiről, az adott borászatnak a kommunikáció és csatornáid figyelik, hogy milyen díjakat kaptak, és igenis szokták kérdezni, hogy akkor na, ebből a borból van, ezt meg tudják-e kóstolni, úgyhogy én azt látom, hogy tényleg aki erre érzékeny és figyelmes, azok tájékozódva jönnek a borkóstolókra.
Tényleges tudás van mögötte, vagy csak puffogtatnak mindenféle szavakat, amiket egyébként láttak, hallottak, olvastak valahol?
Mármint, hogy a borfogyasztók.
Ah, igen, a kóstolók.
Kóstolók.
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyes kóstoló van most már, uh-huh. és tényleg aki, tehát nem ebből hivatásszerűen foglalkozó borkóstolók jönnek, ők is tájékozottak azért a uh-huh. stílusjegyekben, az adott fajtának, a fajtánakhoz tartozó jegyek, vagy annak a stílusára. Általában én úgy szoktam tartani a borkóstolót egyébként, hogy elég sok szakmai információs anyaggal látom el a borkóstolót során a borfogyasztókat, és ők nagyon figyelmesen végighallgatják, és sokszor a végén megköszönik, hogy nem minden esetben kapják meg a borász kollégáktól, tehát hogy lehet, hogy én látszólag túl sokat, de hogy az mégis, amit be tudnak fogadni belőle, azt meg nagyon nagy szeretettel befogadják, és élvezik.
Azért volt a kérdés, mert hogy még egy 30-40-50 évvel ezelőtt csak annyi volt, hogy akkor ízlik, vagy nem ízlik, és akkor utána vagy elfogyott az üveg, vagy nem fogyott el az üveg, addig nem tudom, egy jó 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen robbanásszerű forradalom, talán fogalmazok így, a borkóstolás meg a szomeliék megjelenésével, hogy akkor ebben most egy kis kérget érzek, ebben most egy kis málnát érzek, meg akkor jött a tannina műszó, amit mindenki elkezdett használni, és hogy egyébként szerintem most már azért kicsit jobban belásták magukat az emberek, hogyha ténylegesen mondjuk, hogy használják ezt a bizonyos jelvezeti cikket.
Abszolút, illetve azt is látom, hogy a borászoknál is ugyanez végigment. De én nekem gyerekkoromban készültek az első borok, tehát több mint 40 éve foglalkozunk ebben a dologgal. Egy időre abba hagytuk, és nem készítettünk, hogy a családi ház pincében készültek, még akkor ilyen régi fahordós verziókkal, de akkor másmilyen igénye volt a fogyasztóknak és a borászoknak is. Viszont nagyon sokat fejlődtek már a borászok is, és folyamatos fejlődés mellett nyilván ők is érzékenyebbek erre, külön stílusokat tudtak kialakítani, egy adott pincének felismerhető stílusai vannak, és hogyha ezre a fogyasztók is rájönnek, hogy az a stílus nekik tetszik, akkor onnantól kezdve megszeretik azoknak a borászoknak a termékeit, úgyhogy én azt gondolom, hogy érzékenyek a fogyasztók is, meg a borászok is erre.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak nélkül? Rég kimondtad, súlytalan emlék vagyok a szádon. Tudom, szeret jobban. Mindent értek, tőled tanultam. Üveghangnak lenni egy léggitáron. Lemaradtál, de csak egy lépést. Most is várlak, nem volt kérdés. Ugyanúgy így alakult. Lemaradtál, de csak egy lépést. Most is várlak, nem volt kérdés. Ugyanúgy így alakult. Mert én bárhol járok, te velem vagy zápor. Nem mossa tőlem az álmot, hogy súgok az ég felé. Mert én bárhol járok, te velem vagy zápor. Nem mossa tőlem az álmot, hogy súgok az ég felé. Csak száguldunk a szembeszél, ahogy sosem férsz el. Errefelé már mindenkor határos. Csak nyúlsz felém, de sosem érsz el. Kapaszkodj belém, józan észre, míg belőled ébred minden egyes álma. Lemaradtál, de csak egy lépést. Most is várlak, nem volt kérdés. Ugyanúgy én bárhol járok, te velem
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc Borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy a te szervusz.
Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit.
Na, forduljunk rá gyorsan a Balatonra, illetve a balatoni borokra. Jó, magad is onnan érkeztél, méghozzá a déli partról. Összöd, Lengyel-Tóti, és mi a harmadik terület?
Hát Szőlősgyörökben vannak, igen, területeink, Lengyel-Tótiban, illetve Balaton-Őszödön.
Azért kérdeztem, mert hogy elmerengtünk kicsit így felülről nézve erre a bizonyos iparágra, meg a borokra az elmúlt évtizedeken. Tehát, hogy ha visszagondolok arra, hogy 70-es, 80-as évek, akkor a Balaton déli partjáról annyi ugrott be az embernek a különböző reklámok, meg minden hatására, hogy BB. Azért az még kicsivel másabb volt. Az elmúlt évtizedekben, ahogy ti is kezdtétek 1980-ban, ugye azért elég sok jó borászat alakult, jó pincék lettek, és a déli part azért eléggé elkezdett fejlődni szőlő, illetve bor szempontjából.
Hát igen, ugye nagyon sok egyéni és kisebb vállalkozó elkezdte, hát akár ez a 40 évvel visszamenőleg a múltját, mint ahogy édesapám is elkezdte, és akkor nagyon sok olyan komoly borászat alakult ki, ami már ebben a múlttal rendelkezik. Ugye nekünk amellett, hogy szőlőt termesztettünk, nekünk azért az igazi profitábilis, illetve profi módon készített boroknak az ideje az 2021-től van, akkor épült fel a borászatunk, és akkor kezdtük el a palackos borok irányában készíteni a borainkat, és hát akkor is sokkal tudományosabban, sokkal profibb és szuper felszerelések mellett tudtuk ezeket készíteni, de azt látszik, hogy azért a fejlődés az így ebben a 30-40 évben szőlészetben is nagyon komolyan kialakult ott a déli parton, de a borászatok is elég profi felszereléssel vannak most már, úgyhogy nagyon sok ügyes borász kollégánk van, nem csak a Balaton mellett, hanem ez országosan is, illetve a Balaton körül is.
Most maradjunk még a Balaton körül, és akkor azért hoztam be a déli partot, mert hogy állítólag, és persze javíts ki, ha tévedek, és nekem szívügyem a déli part egyébként, tehát hogy én nagyon szeretem a déli partot, de minthogyha lett volna egy ilyen. És akkor itt javíts ki, ha tévedek, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom, másfél évtizeddel ezelőtt még az északi part borait, mintha többre értékelték volna, mint a déli part borait. Ott nálatok egyébként Somogyban például azért nagyon jó borok készülnek.
Hát igazából a terroárt érdemes boncolgatni ebben az esetben, tehát másmilyen terroár borok születnek, tehát egy badacsonyi, egy somlói, egy füred csopaki és egy délbaltoni, tehát stílusokat, amiről az előbb is beszéltem, vagy terroár, hogy a terroár nagyon sok mindenből tevődik össze, egy ilyen gyűjtő fogalom, és hogy a boroknak a stílusát lehet elválasztani, tehát ugye amikor említetted, hogy a szomeliék, most már azért sok fogyasztó is föl tudja ismerni bizonyos jegyek alapján, hogy mondjuk a Balaton körül melyik tájegységnél tartunk. Tehát mondjuk fölismer egy csopaki olasz rizlinget, vagy egy badacsonyi különbséget, tehát egy badacsonyi olasz rizlinget, hogy mi a kettő közt a különbség. De mondjuk egy dél-balatoni bornál, amikor nagyon-nagyon gyümölcsösek a boraink, mindegy, hogy milyen fajtánál, ezeket is nagyon jól ki lehet, föl lehet ismerni vakon kóstolva is, mert ezek a jegyek ott vannak a borban, és az egy lenyomata arról a tájegységről tulajdonképpen.
Hogyha már említjük az északi partot, meg a déli partot, illetve a különböző terroárokat, és akkor említetted az imént Badacsonyt, meg most beszéltünk arról, hogy akkor nem tudom, Somogyban akármelyik borvidéket említjük, ott nem tudom, valós Jófok után lefelé, és aztán majd befelé a Kishegy, stb. Hogy egyébként ti azért ott összedolgoztok, bármennyire is van közöttetek, egy tó, meg pár kilométer távolság, mindenféle ilyen kis szervezeteket hoztatok létre.
Igen, például a Balatoni Kör is, ami ugye körbe a Balaton körül egy olyan társulás, egyesület, amiben több borász és több étterem tulajdonosa vesz részt, és hát itt a minőségi vendéglátás volt a fókusz, és mindenképpen a minőségi borkészítés, és hát ennek 11 évvel ezelőtt volt egy megálmodója ebből a Balatoni Körből és a Riesling generációból, elkészült az első közösségi márka, a Balaton bor, ami mindenképpen olasz rizlingből kell, hogy készüljön. Most egyet, nem tudom, hogy elmondható-e, de hoztam egyet ajándékba neked, úgyhogy itt van az asztalon előttünk, és hát azt csodáljuk. Gyakorlatilag egy közös címkéről lehet ezt felismerni, tehát volt már erre szituációnk, hogy hát ő ismeri a mi borunkat, mert hát rendszeresen fogyasztja, és akkor kiderült, hogy az északi parti Balaton bor, aminek a címke dizájna ugyanaz, csak annyiban különbözik, hogy a mi márka visszajelzésünk rajt van középen, de a színvilág, a palacforma, a csavarzár, ezek mind ugyanazok rajta, és hát elvileg a bornak is nagyon-nagyon hasonlónak kell lennie, mert van egy közös kóstolásunk, ahol lekóstoljuk ezeket a borokat, és hogy egyfajta stílusban kell, hogy elkészüljön ez a bor, mert több mint 100 000 palac készül el évről évre ebből, tehát Magyarország egyik legerősebb közösségi márkája tulajdonképpen, és hát ezért nagyon büszkék is vagyunk erre, és évről évre készítjük, és hát nagyon komoly célokkal állunk neki minden évben, hogy akkor ebben hogyan tudunk fejlődni. Van kis fejlesztési csapatunk, ami folyamatosan törpösködik azon, hogy hogyan tudnánk ebből nagyobb mennyiséget eladni, és milyen marketingeszközök, sales eszközök kellenek ahhoz, hogy ez tényleg meg is valósuljon.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc, borász. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Mindig játszom a fényekkel az arcodon, te is jobban vagy az évekkel. Az súgod, húzódjak feléd, sziklatestem ölelnéd. Kőzik, többé nem repel meg, bőröm már vett újat lecsúszna. A szemem kujúálló üveg, erről minden lepattan. Pillantásod mégis bekúszna.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban a déli partról. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Köszöntök én is mindenkit.
A Balatonról beszélgettünk, meg a Balaton borról beszélgettünk, meg a borfogyasztás, a kulturált borfogyasztás elmúlt évtizedeiről az elmúlt szűk fél órában. Még mielőtt visszatérünk a Balatonra, azelőtt ugorjunk el egy másik földrajzi helyre, ami szintén B betűvel kezdődik, viszont Németországban van. Említettem, már így kezdtük a beszélgetést, hogy azért szoktunk találkozni a különböző boltokban olyan palackokkal, aminek a nyakán rajta van egy bizonyos jelzés. Jó magad is megmérettetted magad Berlinben.
Igen, most már évek óta járunk erre a borversenyre, egyrészt én is, mint borbíráló, másrészt meg a borainkat is versenyeztetjük, és évről évre nagyobb és sikeresebbek vagyunk a borainkkal, és a tavalyi, vagy hát az idei évben, ami úgy néz ki, hogy ez egy május, hogyan is, februártól februárig tartó időszakban, ilyenkor van két borverseny Berlinben, egy nyári és egy téli, és ezen a nyári és a téli borversenyen mi hoztuk el a legtöbb érmet csendes bor kategóriában. Ez azt jelenti, hogy nem az édes, hanem a fehér és a vörös bor kategóriában. Magyarországon ezt a Best Silent Wine Best Producer díjat kaptuk meg. Ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kis marketing lehetőség, mert fölkerültünk egy olyan listára, ami a Berlin Wine Trophy-nál évről évre bővülő lista. A világ nagy bortermelő országain belül kapják meg ugyanezt a kategóriát a bortermelők. És mi Magyarországról ugye ezt megkaptuk ezt a díjat, és akkor ott sorakozunk Ausztria, Franciaország, Új-Zéland, Chile, Németország borai mögött, pontosan nem borai, a termelői mögött, akik ugyanezeket a díjakat kapták meg. A 2026-ban Magyarországról még kettő díjat osztottak ki, a legjobb biobor termelője az Dobosi Birtok volt, és kapták ezt meg, illetve a legsikeresebb bortermelő, ugye több nagy aranyomot is hoztak el, ő pedig a Grand Tokaj volt. Aha. És ugye mi hárman ékeskedünk ezen a listán.
Mennyire fontos ez a verseny a borászok körében, vagy mennyire ismert ez a verseny?
Ez egy nagyon jó iránymutatás egyébként a fogyasztók felé, hogy akkor ezek a borok már egy olyan minősítés, szakmai minősítésen átestek, amiben úgy érzékelték abban az állapotában, abban a pillanatban, hogy ez egy kiváló bor. Ugye ekkor egy aranyérmes éremmel kitüntetik ezen a versenyen, és hát ugye meg lehet vásárolni hozzá egy ilyen kis etikett címkét, és akkor ebben lehet jelezni a fogyasztók felé. Én szerintem ez egy nagyon fontos iránymutatás a fogyasztóknak, és tényleg én is azt tudom javasolni, hogy ha valaki ilyet lát, akkor azt nyugodtan vásárolja meg. Ugye ez külön, amit említettem, ezt a Best Producer díjat, ez pedig meg egy olyan extra dolog, ami az adott országon belül is kiemeli a termelőt.
Egyszer csak rátaláltál a jelentkezésre az interneten, vagy jött az e-mail, hiszen korábban azért már vettél részt ilyen-olyan módon ezen a versenyen, és akkor jó, akkor ezt az évadot gyorsan beküldjük. Csomagolás, posta, megérkezett, aztán lekóstoltak, és aztán majd hívtak, hogy akkor megkaptátok, vagy ott kellett lenni személyesen?
Hát igazából ezt egy programon keresztül látjuk, hogy milyen eredményt értünk el, tehát személyesen nem kellett átvenni, de maga az, hogy hogyan történik ennek a felhívása, kint Berlinben van egy nagykövetség, és akkor nagykövetségen dolgozó agrár attasé segíti egyébként Magyarországnak a úgymond az érvényesülését, és ő szedi össze ezeket a nevezéseket, tehát minden bortermelő kap külön e-mailt, értesítést róla, hogy itt van ez a verseny, és hát nevezzél. Van egy kis kedvezményünk, amit el tudtak érni Magyarország részére is, tehát egy kevesebb díjjal tudunk Magyarországról érkező borokkal nevezni, de ez nagy segítség volt. Egyébként ugye nagyjából egy ilyen 500 bor vett részt az idejében, amíg egyébként az országos borversenyen most 1000 bort bíráltak le, de azért egy nemzetközi borversenyre Berlinbe kiküldeni, ez egy nagyon nagy szám. Ez csak Magyarországról, de egyébként közel 6000 bor került megmérettetésre ezen a versenyen most, ami utoljára volt februárban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy létszámú, tehát a világ egyik legnagyobb létszámú borversenye. Évente két alkalommal van, és itt ilyen 10-12 ezer bor van ezen a verseny keretében elbírálva.
Leültetek ott nálatok a borászatban, a borászokkal, családtagokkal, és akkor kitettétek magatok elé, nem tudom, most hasraütésben mondok valamit, 19 palack bort, és akkor utána mindenki mondott valamit, hogy szerintem azt küldjük, vagy azt a kettőt küldjük el.
Igen, ezt nagyrészt én döntöm el, de a kollégákkal azért beszélünk erről, meg azért lehet érezni, főleg az miatt is, mert azért van már tapasztalatom nemzetközi borbírálatban is, hogy mi az, aminek esélye van arra, hogy jó eredménnyel zárja el, és hát ezt a tapasztalatot azért évről évre gyakorlom, és ez nagyobb tapasztalatot is szerzek, tehát így jobban érzem már azt, hogy mi az, ami nemzetközi szinten is meg tudja állni magá, vagy a helyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon precíz ez a verseny, nagyon komoly logisztika van mögötte, úgyhogy nagyon nagy minőséget látok maga verseny szervezésébe is.
Gratulálok ehhez a bizonyos díjhoz, csak így tovább, menjetek majd a következőre is, ami lesz még ebben az évben, majd az év második felében, és hogyha már borversenyről beszélünk, akkor nem csak külföldön, itthon is vannak borversenyek, azokhoz is van némi között.
Igen, tehát most érkeztem pont az országos borversenyen, ahol két napig bíráltunk, itt 1000 bort kellett elbírálni közel 12 bíráló csapatnak, úgyhogy ez is egy komoly feladat volt, és hát ugye más, amikor Berlinbe bírálunk, meg más, amikor hazai borversenyünk részt, veszünk részt, tehát itt azért a kis hazánk különböző tájain lévő borokat próbáljuk elbírálni, nagyon érdekes látni úgy, és kóstolni úgy, hogy mondjuk az egyik pohárban mondjuk mátrai olasz rizling van, a következő például egy kunsági, vagy utána egy balatoni, ugye vakon kóstoljuk, és nem tudjuk, csak a végén látunk egy összesítőt, hogy melyik régióból érkezett ez a bor, és hát nagyon-nagyon sok olyan bor stílus van, ami átfedi, tehát hogy nem feltétlenül a terroir mutatja, de vannak bizony olyan fajták, ahol meg a terroir megmutatja a különbséget.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász, dél-balatoni borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Még nem öleltelek eleget, még nézném a szemedet. Szoríts még az alkarom, amíg táncolunk az asztalon. A kevesebb, a többet még, a cigarettám újra ég. A felhő, ahogy elvonul, a hold a nap balkonyul. Köddé. Van bennem még töltény. Még nem jártam be Afrikát. Még nem öleltem Sakirát. Még nem szerettem eleget. Még nem szerettem eléggé. A karjaidban aludni, majd az ajkaidban elégni.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy
figyelmet.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a balatoni borok világában kalandozunk, még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Üdvözlök én is mindenkit.
A közelmúltban ugye a Berliner Wein Trophyn voltatok, vagy legalábbis mérettetted meg egyik másik tételedet, meg is nyertétek azt a bizonyos címkét, és akkor azt rá fogjátok majd tenni a panaszkokra?
Igen, van lehetőségünk megrendelni egy nagyobb mennyiséget, ugye ezzel azt jelezzük, hogy nem az a bor, hanem maga a cég kapta meg ezt a kitüntetést. De egyrészt ez egyébként a kereskedőknek is nagy segítség marketing oldalról, az értékesítésben, meg hát különleges dolog, mert tényleg az országból egyébként nagyon sok aranyérmes és nagy aranyérmes bor született, viszont csak 3 termelő kapta meg ezt a kitüntető díjat.
Gratulálok még egyszer hozzá. Az imént már arról beszélgettünk, hogy nem csak külföldi borversenyek vannak az életedben, vagy a termékeitek, vagy a borok életében, a boraitok életében, hanem hogy magyar borversenyek is. A legutóbbin te csak mint zsűri vettél részt, a saját ételek nem voltak ott?
De ugyanazoknak még nem tudjuk az eredményét, illetve pont a tegnapi napon jött ki a Vinagóra borversenynek az eredménye is, és ott is kaptunk egy aranyérmet az egyik rajnai rizlingünkkel, ott is sok nagyon jó borászat kapott különleges díjakat, most ott azon még különleges kiemelkedő díjat nem tudtunk kapni, de hát az is nagyon elismerés volt számunkra, hogy az egyik rajnai rizlingünket, és volt egy ilyen tematika a Vinagóra borversenyen, hogy a rajnai rizlingünket próbálták összehasonlítani, és akkor abban aranyérmet tudtunk szerezni.
Külföldön mennyire ismertek egyébként a magyar borok? Például te onnan a dél-balatoni bolvidékről, Balaton összödről, Lengyel-Tótiból, stb. Merre tudsz indulni, ha egyáltalán?
Hát mi most egy olyan csatornán próbálunk értékesíteni, ami Kína lenne, és Kínában most már 3 éve dolgozunk ezen a projekten. Az idejében sikerült egy kereskedő céget alapítani Kínába, amin keresztül fogjuk tudni kivinni a borainkat és értékesíteni. Úgyhogy itt ennek az első lépését egy 3 hete tettük meg tulajdonképpen ebben a cég alapítással, és akkor itt most utána jönnek az engedélyezései folyamatok a borokra, és utána az értékesítés. Felület. De ugye Kínában 1,4 milliárd ember él, egy ilyen kis egyszerű webshopos értékesítésben egy pár tízezer palackot biztos, hogy el fogunk tudni adni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az elmúlt években trendé vált, így a tavasz közepétől egészen hát kora őszig vagy október végéig körbe tekerni a Balatont, hogyha kisebb baráti társaság, nem tudom, fölteszi a bringát a vonatra, leszállnak valahol Szabadidban vagy Siófokon, és elindulnak a déli parton, és Lengyel-Tótiig elmennek, vagy ott a környéken azt mondják, hogy akkor most pont eleget tekertünk, akkor olyan szokott lenni nálatok, hogy akkor bringával feltekernek hozzátok, hogy akkor itt tartjuk meg az első szünetet?
Abszolút, tehát minden évben találnak minket kisebb-nagyobb csoportok, akik avval, hogy hát ők körbe biciklizik, és ekkor és ekkora vannak itt, és akkor hát általában azért pontosan szoktak érkezni, de nagyon sok ilyen kóstolónk van, akik kimondottan erre építik, hogy akkor a Balatont körbe bringázzák, és körbe kóstolják tulajdonképpen. Úgyhogy ez is számomra egy nagyon jó, élvezetes dolog, és szurkolok, hogy minél több ilyen vendégünk legyen, mert egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy bringázható is a Balaton, és hát nem csak a parton, hanem ugye befelé, akár Sóny megyében, a Dimbek dombok hátán is nagyon szépen körbe lehet járni a vidéket.
Most az van, hogy kezdődik nem sokára a nyár. Az elmúlt időszakban azért voltak mindenféle ilyen szélsőséges időjárások egy-két napon keresztül. Most feladat szerintem olyan sok nincs a szőlővel, vagy legalábbis magával a tőkékkel. Mi a helyzet? Most volt nagy hideg? Figyelni kell nagyon, hogy akkor nem tudom, füstölni kell, vagy letakarni, vagy akármi?
Hát most május, tehát múlt héten volt egy nagyon komoly fagyáskár, ami nem a Somogy megyét, illetve a Dél-Balatont érítette, de az ország többi részén sajnos a Kunság és a Hajósbaján 80% fölötti fagyáskár volt, mínusz 5 fok volt a szőlőbe, ott hiába füstöltek, és hiába próbálkoztak védeni a fagy ellen, ebben a hőmérséklet tartományban már nem tudták megvédeni a szőlőt, úgyhogy sajnos ez elég erősen érintette, ez közel a szőlőterületeknek a fele került így bajba, ami Magyarországon van, úgyhogy ez egy súlyos kár, de nem csak ott egyébként, hanem Zalába is, és Észak-Balatonon is voltak károk, hanem is ekkora mértékű, úgyhogy így az ágazat egy kicsit, fogalmazunk úgy, komoly bajba került. ez nem jó irány, de hát a természet ilyen sajnos, hogy nem tudjuk így kiszámolni előre.
Nálatok mi újság? Most gondolom, most nincsen ezekben a hetekben, következő hónapokban túl sok feladat neked a szőlőben.
Hát a növényvédelemmel foglalkozunk, illetve a zöldhajtásoknak a leszedése, így ezeket csinálgatjuk folyamatosan, úgyhogy ezzel ebben az időszakban kell foglalkozni. És hát várjuk, és bizakodunk, hogy jó lesz a virágzási időszak, ugye az még egy nagyon meghatározó időpont, amikor a virágzásnál ne legyen olyan extrém időjárás, és jól tudnak kötődni a fürtök, mert ugye ez ahhoz képest így fog kialakulni, hogy a termés megfelelő mennyiségű legyen.
Azóta nem beszéltünk, valamikor nem tudom, egy évvel, másfél évvel ezelőtt beszéltünk legutóbb, ugye megtörtént valamikor szeptember-októberben, tavaly 2025-ben a szüret, aztán utána már meg is kóstoltátok nyilván az új bort. Milyen lett a tavalyi termés, milyen a legújabb egyébként?
Igazából nekünk nagyon szép illatos terméseink lettek, tehát maga a borok általában illatosak lettek, zamatosak lettek, nem lettek nagyon-nagyon magas alkoholosak, tehát erre figyeltünk is tudatosan. Például egy Sauvignon Blancból készítettünk egy Sauvignon Blanc Light-ot, ami azt jelenti, hogy 10-10,5 közötti alkoholtartalom.
Hát az eléggé vissza van véve. Az már olyan, mint egy erősebb sör.
Igen, igen. De hogy ezt kivonottan a fogyasztási trendnek próbáltunk ebben az irányban megfelelni. Nekem nagyon-nagyon bejött, tehát nagyon jó ívású, könnyed bor.
Bor Light. Ez nagyon jó.
Egy barátommal találtuk ezt ki, vagy hát ő volt az ötlet gazdája, én meg vettem és loptam úgy mondani, nem loptam, mert megbeszéltük azt, hogy ebben a stílusban próbáljunk több borászként is készíteni. Én nem bízok benne, hogy ezt a stílust több balatoni borász is át tudja venni, úgyhogy lesz egy Balaton Light nevezetű család, amiben nem csak mi tudunk részt venni, hanem több borász kolléga. Úgyhogy ezeket keressék a fogyasztók mindenképpen, mert ez egy izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy nem minden tulajdonsága kerek, mert ugye az alkohol hiányzik, akkor a beltartalmi értékek is egy picivel kevesebbek, viszont nagyon-nagyon jó ívású tud lenni ez nyáron.
Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez pedig legyen az, hogy 1980 óta működik ott nektek az a kis birtok, idézőjelben kis birtok, és foglalkoztok bortermeléssel, szőlő és bortermeléssel. Említetted, hogy volt egy időszak, amikor nem foglalkoztatok vele, de visszatértetek hozzá. Hogyha visszamegyünk egészen addig, hogy az első palack megszületett tőletek, akkor van olyan, amit mindenképpen a piramisnak a tetejére teszel, hogy az az eddigi legjobb, és hogyha igen, akkor melyik az?
Hát ha nagyon-nagyon múltból beszélünk, akkor nagyon büszkék vagyunk arra, és családon belül többször kóstolgattuk már ezt. Közel 2003-2004-ben készítettünk Merlóból egy csúcsbort, amiből még mindig van egy-két eldugott palackunk, és ezt rendszeresen visszakóstolgatjuk, hogy mennyit bír, és hogy még mindig nagyon-nagyon szép állapotban van. Ugye ez vörös bor, de egyébként a fehér borba és a mostani borászatunknak az életében már mint az elkészült épület életében, meg talán most utoljára a Rajnai Riesling volt az, ami kiemelkedő volt, és például a borvidéki borversenyen nagy aranyérmet kaptunk rá. Talán ez volt az első olyan nagy aranyérmünk, amivel a legmagasabb pontszámot értük el azon a borversenyen belül, úgyhogy én erre is büszke vagyok, és tényleg az is nagyon-nagyon finom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét.
Köszönöm a lehetőséget.
Felmegy a füst fel az égre, a tüzek után, és most is, és mindig is vele ugatunk, ahol az élet a lajtorja fokain át, átragyog innen a túlsó félő ugaron. Gugol a kedved egy fáradt hajnal után, aludni készülsz, de nem hagy folyt az akaton. Reggeld a torkon karcol, éget a láz, akkor is foglak és viszlek el a nyugalom. Hadd legyek értett tükre a víznek, hadd legyek tüske, mi fáj. Átkelek érted, de kihagy vidéken, hadd legyek feloldozás. Hadd legyek vitorla tengerek vállán, hadd legyek fénylő madár. Út a sötétben, erő a kézben, hadd legyek esti már. Nevetve néznek a tárgyak a szobában, és akami vétel a testünk nem marad. Sürget a lábunk mindig egymás után, majd holnap meg.
vagy a kivált. Kavicsot dobunk a tónak, régi időt, sárgul a széle a képnek, a szemünk elő ebegek imád a szélnek, maradj ma is, öleljük, várjuk papír sárgányai.
Ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai a szerdai programajánló következik. Fekete Laci már megérkezett, felvértezve a legjobb programok egyikével. Már amit hoztál, szia Laci!
Szia Roli, a hallgatókat is köszöntöm. Augusztus 8-án Lábas Viki összművészeti estjére invitálnék mindenkit Balatonboglárra, a Kult kikötőbe. Az előadás címe Az én szívem játszik. Ugye Lábas Viki énekes dalszerző 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal, az elmúlt 11 évben pedig zenekarral járta az országot, és ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y generáció világába pillanthatunk be. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmái, úgyhogy lesz itt minden, én ajánlanám mindenkinek, tehát Lábas Viki összművészeti estjét augusztus 8-án.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszi, Roli!
Mindig úgy fekszel le, hogy reggel jó lesz végre, mindig úgy kelsz, hogy távoli díszlet az ágy, könnyeidért nem jött még az élet, hagyd, hogy gyűjjön hát, mosson át, ó. Minden hajnal fáj, minden reggelben egy másik válasz él. Magadtól mit rejtettél? Le, hogy túl nagy a szíved, de mindig úgy kezd fel, hogy túl szűk neked ez a világ, elbújsz egy dalban, ami mindent tud rólad, húzd ki benne hát az éjszakát. Csak csillag ég szem.
szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex,